Köszöntöm a Geotrendek hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Az elmúlt hetekben Közép-Európában több helyen is orosz kémeket füleltek le. Ausztriában a néhány éve feloszlatott Alkotmányvédelmi és Terrorizmus ellenes szövetségi hivatal egyik volt munkatársát tartóztatták le, miután a gyanú szerint 2022-ben továbbította az osztrák belügyminisztérium három volt vezető munkatársa okostelefonjának adatait az orosz szövetségi biztonsági szolgálatnak. Lengyelországban is orosz kémhálózat tagjait kapcsolták le, Csehországban pedig egy Moszkva által finanszírozott hálózatot, amit az orosz propaganda terjesztésére használtak Európa szerte. Hol és miért lehetnek jelen az orosz kémhálózatok? Bendazsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a vendégem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást.
Ez a rendes orosz ügymenet, tehát mindenhol ott vannak az orosz kémek?
Azt gondolom, hogy fontos azért az elején leszögezni, hogy ez nem csak orosz sajátosság, hogy különböző más államok is végeznek hírszerző vagy más célú titkosszolgálati tevékenységet. Ugye ezeknek a céljai egészen széles skálán mozognak, kezdve azzal, hogy információt gyűjtenek a döntésekről, vagy mindenféle technológiai információkat gyűjtenek, vagy befolyásolás céljából próbálnak szerezni megfelelő kapcsolatokat a döntéshozók körében, vagy akár ellehetetlenítés céljából, tehát mondjuk honfitársaik, az állami vezetéssel szemben kritikus honfitársaik ellehetetlenítése, akár fizikai likvidáció is benne van ezekben a titkos szolgálati műveletekben. Tehát nem csak Oroszország végez ilyet, persze különböző skálán mozognak ezek a tevékenységek.
De az orosz gyakorlat az mennyire felel meg a nagyhatalmak gyakorlatának?
Hogyha ezt nézzük, akkor persze, és ez egy ilyen hagyományos whataboutizmnak nevezett érvrendszer, hogy amikor beszélünk az orosz titkos szolgálatok működéséről, az orosz kémhálózatokról, akkor gyakran előjön kritika, hogy hát be ezek a nyugat is ugyanezt csinálja, a CIA is ezt csinálja, a brit MI6 is ugyanezt csinálja. Na de itt fontos azért két dolgot elmondani. Az egyik az, hogy más ennek a mértéke. Az elmúlt években azért nem hallottunk arról, hogy mondjuk Oroszország területén mondjuk a nyugattal szemben kritikus embereket likvidáltak volna, vagy akár a nyugaton, bármelyik nyugati országban ilyen kritikus hangokat tüntettek volna el nyugati titkosszolgálatok, tehát azért a likvidálás legalábbis a nyugati országokban vagy Oroszországban a nyugati titkosszolgálatok által nem egy elterjedt jelenség. Arról sem hallottunk, hogy a nyugat mindenféle alvó sejtek beiktatásával Iránban, Kínában vagy Oroszországban mondjuk puccskísérletre vagy hatalomváltásra készült volna, tehát ugye ilyenekről sem hallottunk. Tehát azért a nyugati tevékenységeknek a nagy része, de kell róla beszélni, mert van, de elsősorban információszerzésre irányul, nem pedig mondjuk fizikai likvidálásra vagy manipulációkra. Oroszország ilyen tekintetben máshogy működik, mindjárt átérek erre is. A másik dolog, amit azért ebben a tekintetben el kell mondanunk a kritikára válaszként, hogy mi nem Oroszországban élünk, tehát hogyha én egy orosz állampolgár lennék, akkor lehet, hogy kellően kritizálnám a nyugatot Oroszországgal szemben, de mivel Magyarország alapvetően a nyugati rendszernek a része, nyugati szövetségi rendszernek vagyunk a tagjai, mind NATO-s szinten, mind Európai Unió szintjén, mind benne vagyunk a különböző nyugati titkosszolgálati együttműködésekben is. Hát számunkra nyilván az elsődlegesen ezek az érdekek a fontosak, hogy hogyan tudja a mi szövetségi rendszerünk biztosítani a saját biztonságát, az állampolgárai biztonságát, megakadályozni a másik oldalnak a merényleteit, befolyásolási kísérleteit, stb. Tehát az, hogy éppen a nyugat mit csinál Oroszországban, ez engem sokkal kevésbé zavar, mint Oroszország mit csinál a nyugaton, hiszen nekünk azt kell megakadályozni, hogy ellenséges hatalmak nem működjenek a mi területünkön, és megfelelően működőképes legyen a mi saját terrorelhárításunk. Szerintem nagyon beszédes az, hogy bár vannak ellentétek Kínával vagy Iránnal, az Egyesült Államoknak is, a Nyugatnak is, meg Európai Uniónak is, de hát azért kínai kémhálózatokról, gyakorlatilag havonta leleplezett kínai kémekről, ügynökökről keveset hallunk. Kína által likvidált, Európában likvidált állampolgárokról ugyancsak nem hallottunk még az elmúlt években, miközben az orosz működésnek az alapjaiba ez gyakorlatilag mindennapos tevékenységé vált. Tehát Oroszország az elmúlt években újjáépítette a hálózatát, az ügynök hálózatát, és nem csak információs szerzéssel, hanem fizikai likvidációval és befolyásolási kísérletekkel foglalkozik. Ez egy olyan kihívás, amire figyelnünk kell, ismernünk kell, és a nyugati titkosszolgálatnak reagálni kell rá, főleg kémelhárítással. Tehát ez az elmúlt éveknek az egyik legfontosabb kihívása Oroszország felől, amivel nyugat szembesül.
Az véletlen, hogy az utóbbi hetekben közép-európai országokban buktak le orosz kémek, kémhálózatok, vagy itt most fokozott az orosz jelenlét, például mondjuk a háború miatt?
Fokozott az orosz jelenlét, és az is elmondható, hogy Oroszország az elmúlt években problémákat tapasztalt ezen a téren. Tehát hagyományosan a hidegháború alatt is működtek orosz titkosszolgálati hálózatok. Oroszország mindig is próbálkozott ilyen jellegű műveletekkel, ahogy egyébként a hidegháború idején a nyugat is próbálkozott ilyesmivel Oroszország területén. Voltak hagyományos módszerek, elsősorban egyébként a semleges országok váltak ilyen téren egyfajta ilyen csomóponttá. Tehát például a Svájc vagy Ausztria Oroszország számára egy ilyen ismert műveleti terep volt, ahol kvázi legálisan végezték hírszerző tevékenységüket, tehát sokkal biztonságosabban tudtak működni ezekben az országokban, mint a nyugati, mondjuk valamelyik katonai rendszerben lévő országokban. Aztán a 90-es években ezek a hálózatok nagyrészt felszámolásra kerültek, teljesen nem minden, de Oroszországnak nem voltak meg a politikai eszközei és a pénzügyi eszközei, hogy fenntartsa a korábbi hálózatokat, és valószínűleg politikai akarat sem feltétlenül volt meg a 90-es években és a 2000-es évek elején erre. Aztán a 2000-es évek folyamán az fokozatosan változni kezdett, ahogy Oroszország egyre inkább szembefordult a nyugattal. 2007-ben történt egy ilyen kulcsfontosságú esemény, amit sokan Oroszország fordulásához kötik, amikor Putyin a Müncheni biztonságpolitikai konferencián 2007. februárjában arról beszélt, hogy Oroszország már nem része a nyugatnak, Oroszország egy saját önálló pólust képez, és mindent megtesz, hogy a nyugati és az Amerika által vezetett dominanciát megszüntesse. Utána indult az orosz fegyverkezési modernizációs program, utána volt Grúzia lerohanása 2008-ban, és még egy sor esemény történt, de nagyjából erre az időszakra datálható, hogy Oroszország ismét egyre aktívabb működésbe kezdett a hírszerzői fronton is, és ezt elsősorban egyfajta ilyen új működést láthattunk, a nagykövetségén keresztül kezdett intézni. Tehát felduzzasztották az orosz nagykövetségek létszámát, bizonyos országokban több tucat vagy akár 100 munkatárs dolgozott az orosz követségeken, akik diplomata státuszban voltak, de többségük hírszerző tevékenységet végzett, koordináló tevékenységet végzett az adott országban lévő ilyen hasznosnak tűnő információforrásokat, politikusokat próbáltak becserkészni, és a nagykövetségi diplomata státusz egyfajta legális lehetőséget adott számukra, hogy ezt a tevékenységet végezzék. És így a 2010-es években Oroszország egyre aktívabb lett ezen a téren, és a nyugati országok nem nagyon tudtak mit tenni ezzel, mert hivatalosan ezek az emberek diplomaták voltak. Tehát, hogyha beszélünk például orosz tevékenységről, működésről, hírszolgálati szinten a nyugaton, akkor beszélhetünk például beépített hírszerző tevékenységről, beszélhetünk orosz kém alvósejtekről, beszélhetünk a diplomatákról, akiknek ilyen koordináló szerepük volt, vagy beszélhetünk politikusokról, akiket Oroszország úgymond legálisan megvásárolt, tehát emlékezzünk vissza, hogy a 2010-es években rengeteg európai döntéshozó, főleg a pályájuk végén tartó európai döntéshozók, akik korábban fontos pozíciókat töltöttek be, de hát rendelkeznek megfelelő kapcsolati hálóval, kapcsolati tőkével. Ők bekerültek egy sor orosz cégnek az igazgató tanácsába, most egyet ugye legismertebbet mondom, Gerhard Schröder, Gazprom tájékán kapott mindenféle pozíciókat, aztán a közös, az északi áramlat, az építő és fenntartó cégben lett ugyancsak igazgató tanácsi.
Ennek a gyakorlatnak az volt, vagy az a célja, hogy az orosz ügyeket vigyék ezek a politikusok?
Pontosan az orosz érdekeket, tehát kvázi a lobby tevékenység, tehát a hírszerző, információszerző tevékenység mellett lobby tevékenység, hogy ezeknek a politikusoknak a kapcsolati hálóját, a politikai súlyát felhasználva befolyással legyenek az európai politikára, olyan döntéseket hozzanak, ami kedvező Oroszországnak, hogy megakadályozzanak olyan döntéseket, ami kedvezőtlen Oroszországra nézve, és ezt kvázi legálisan tudták megtenni, hiszen Oroszország alapvetően jó volt a kapcsolat ebben az időszakban, nehéz volt rámondani, bár persze vádolták Gerhard Schröder túlzott orosz barátsága, de hát alapvetően az, hogy ő egy orosz cégben mondjuk igazgatósági tanács, az nem volt illegális vagy törvénybe ütköző, tehát nem volt ennek semmilyen negatív státusza, még ha megítélés lehet, hogy nem volt teljesen jó, és ebben a minőségben ő tudott olyan lépéseket tenni, ahogy más európai politikusok is, akik mondjuk orosz fizetési listán voltak, tudtak olyan lépéseket tenni, ami kedvező volt Oroszország számára. Tehát Oroszország alapvetően így terjeszkedett, így működött, így volt befolyással az európai politikára, vagy meghiteleztek bizonyos marginalitásban lévő európai pártokat, akik ugyancsak orosz narratívákat, orosz érdekeket építették be a saját programjaikba, stb. Stb. De ez fokozatosan elkezdett változni Krím félsziget orosz bekebelezés után, 2014-től kezdve, akkor már egyre rosszabb lett a mozgástér Oroszország számára. 2022 után viszont végképp ez a fajta működés az véget ért, hiszen Oroszország, mint agresszor, mint szankcionált ország nem volt lehetséges, hogy európai politikusok együttműködjenek Oroszországgal, hogy részt vegyenek orosz cégek mondjuk igazgató tanácsába vagy vezetői pozíciókban, és ami nagyon fontos, ugyancsak a helyzet megértésében, hogy az orosz nagykövetségek létszámát is drasztikusan csökkentették. Tehát 2022 után csak az európai országok területéről 600 orosz diplomatát küldtek el. Tehát megmondták, hogy az a nagykövetség, ami eddig mondjuk 60 fős létszámmal működött, megmondták a Oroszországnak, hogy kvázi hogy a korlátozó intézkedések, a szankciók jegyében mostantól csak mondjuk egy 8 fős stábot tarthatnak fenn. És hát a 8 fős stáb az valóban csak arra elég, hogy a nagykövetség mondjuk elvégezze a konzuli feladatait, a vízumkiadást, a saját állampolgárai érdekképviseletét, információszerző munkára, már nem volt elég ez a működés. És Oroszország 2022 után teljesen egy olyan helyzetbe került, hogy a korábban bejáratott, a korábban működtetett kémhálózatuk, az már nem volt működőképes, és teljesen újra kellett szervezni. Tehát a kérdésére a válasz, hogy miért láttunk most ilyen eseteket, amikor tucatszámra tartóztatnak le orosz kémeket, említette Ausztriát, de hát Lengyelországban 2023. októberében ugyancsak volt egy nagyobb eset, amikor 14 orosz kémet fogtak el, vagy Bulgáriában, vagy Németországban, Norvégiában, ez mind az elmúlt hónapoknak az eseménye. Tehát ez azt mutatja, hogy Oroszország az elmúlt két évben újjá tudta szervezni ezt a tevékenységét, titkosszolgálati tevékenységét, új alapokra helyezte azt, és egyre aktívabban próbál ismét jelen lenni az európai országokban.
Az orosz propaganda vagy dezinformáció is ennek a része? Mert azt látjuk, közösségi médiában nem nehéz ezt időnként észrevenni, hogy milyen kampányok, orosz barát kampányok folynak időnként, például mondjuk a háborúval kapcsolatban.
Hát olyan szempontból ennek része, hogy a különleges orosz műveleteknek az eszköztárába tartozik. Sokszor ugyanazok a szervek felelnek ezekért a műveletekért, mint például a titkosszolgálati hálózatnak a fenntartásáért felelős szervek. Itt elsősorban a különböző orosz titkosszolgálati szerveket lehet említeni, a GRU-t, az SVR-t, vagy az FSB-t, külső hírszerzés, belső hírszerzés, illetve a katonai hírszerzés, és ezek a szervek, mint utólag látjuk, tudjuk különböző oknyomozó anyagokból kiderült az elmúlt időszakban, hogy ezek a szervek felelősek információs hadviselésért is európai országok területén. Sokszor olyan hálózatokat tartanak fenn, amelyek videókat gyártanak, plakátokat készítenek, cikkeket írnak, akár álhírek terjesztésében, orosz narratívák képzésében, tehát valós vagy valóság bizonyos alapjait tartalmazó, de erősen elferdített információkat terjesztenek. és ezek Oroszországból indulnak, tehát vannak olyan szervezetek, ügynökségek, amelyek a három említett orosz titkosszolgálati szervtől kapnak pénzeket, onnan jön az a koordináció, és azért felelősek, hogy európai országok területén elterjesszenek bizonyos orosz narratívákat. Mondok egy példát, tavaly nyáron Németországban terjedt nagyon virális módon, nyilván nem a német nyilvános médiában, vagy német csatornákon, hanem a közösségi médiában indult útnak. Egy olyan videó, amely arról szólt, hogy egy átlagos német családhoz bekopogtat egy ilyen katonai egyenruhába öltözött csapat, ilyen gesztapó jelleggel, akik bemennek a lakásukba, és gyakorlatilag minden értéktárgyat begyűjtenek és elvisznek, azzal az ürüggyel, hogy Ukrajna támogatására gyűjtenek, és a végén pedig a családi portrét leveszik a falról, és Zelenszky ukrán elnöknek a képét teszik ki a falra, és a család pedig döbbenten nézi, hogy mi történik. És a végén aláírásból ott volt, hogy ezt a videót az AfD, a német párt finanszírozta, de aztán kiderült, most már ugye vannak olyan eszközök az oknyomozó újságírók birtokában, amelyek a mesterséges intelligencia segítségével segítik beazonosítani a videóban résztvevő embereket, tehát színészeket, hogy pontosan kik azok, akik jelen vannak a videóban. A videó eredetét is meg lehet nézni. És kiderült, hogy az AfD-nek egyébként semmi köze ehhez a videóhoz. A videóban orosz színészek játszanak, orosz pénzből készült, és Oroszország területén forgatták le. Majd szépen elkezdték terjeszteni előbb az orosz, majd a német közösségi médiában, ahol egészen nagy elérésre tett szert. Tehát ez egy tipikus példája az orosz információs hadviselésnek. A társadalomban egyébként jelenlévő bizonyos feszültségek, bizonyos aggodalmak azokat felerősítik, és megpróbálják megosztani az európai társadalmakat ezek által.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Bendarzsevszky Anton, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, akivel orosz kémhálózatokról, hírszerzésről és befolyásolásról beszélgetünk. Az orosz dezinformáció az Magyarországon is jelen van, de az orosz kémhálózatok is itt vannak?
Én szeretném hinni, hogy Magyarországon sokkal, legalább olyan profin dolgozik a kémelhárítás, mint más nyugati országokban. Nagyobb ilyen sztorikat, nagyobb ívő eseményeket nem hallottunk az elmúlt években Magyarországról. Ne legyenek illúzióink, biztos Magyarországon is vannak ilyen orosz kémsejtek, biztos, hogy Magyarországon is próbálkoznak az oroszok. Információs hadviselésben mindenképpen, tehát ezt vannak olyan oldalak, amelyek nyíltan orosz propagandát terjesztenek, nem akarok megnevezni ilyeneket, vagy a közösségi médiában lévő csoportok, amelyek nyíltan orosz propagandát terjesztenek. Azt tudjuk például, hogy az elmúlt hetekben az egyik Csehországban kiindult botrány, amely bizonyos cseh politikusokat és Csehország területén működő médiumokat érintett, amelyek orosz propagandát terjesztettek, vagy Oroszországgal voltak kapcsolatban, hogy annak voltak magyar szálai is, ezt név szerint nem vették fel, hogy pontosan kit érintettek, de azt is lehetett tudni, hogy a magyar kémelhárítás is együttműködött a cseh hatóságokkal, és a német kémelhárítás is együttműködött, tehát ez egy ilyen koprodukció volt.
És hát egy Budapestről szerkesztett orosz propaganda oldalt is lekapcsoltak.
Így van. Tehát ebből is látszik, hogy egyébként Oroszország aktívan működik, nem csak más európai országok területén, a Magyarországon is. Ezekről a műveletekről alapvetően kevés információ áll rendelkezésre, de biztos vagyok benne, hogy a magyar kémelhárítás is dolgozik. Azt hozzá kell tenni, hogy Magyarország ilyen szempontból talán kevésbé van radaron Oroszország számára, mint bizonyos más európai országok. Itt lehet említeni Németországot, vagy Ausztriát. Hát Ausztriában hagyományosan magas az orosz titkosszolgálati működés. Németország pedig egy olyan szempontból egy nagyon fontos csomópont, nagyon fontos ország Oroszország szempontjából, mert nagy a súlya az európai döntéshozásban. Tehát, hogyha bizonyos német politikusokra, német közvéleményre tudnak hatással lenni, akkor annak közvetlen, direkt hatása van az európai politikára. Illetve mondok még két okot. Sok az orosz az ott élő orosz bevándorló menekült, vagy több hullámban még az elmúlt évtizedekben érkeztek Németországba. Berlinben például hagyományosan egy több tízezer Oroszországhoz kapcsolódó ember él, vagy konkrétan az elmúlt 2 évben a háború kirobbanása óta érkeztek Németországba, és ott menedéket találtak. És ilyen szempontból azok, akik korábban érkeztek, őket potenciálisan könnyebben lehet beszervezni és felhasználni a saját céljaikra. Míg pedig azok, akik az elmúlt 2 évben érkeztek, köztük vannak politikusok, ellenzéki politikusok, bloggerek, újságírók, oknyomozó újságírók, tehát ők úgymond kockázatot képeznek az orosz állam szempontjából, az orosz állam számára, és őket próbálják ugyancsak Németországban megfigyelni, és kontroll alatt tartani. Tehát például a háború első hónapjaiban voltak arról hírek, hogy bizonyos orosz újságírók Berlinben arra panaszkodtak, hogy figyelik őket, sőt, bizonyos újságírók mérgezéses tüneteket is produkáltak, és azt tudjuk, hogy azóta a német kémelhárítás sokkal aktívabban védi ezeket az újságírókat, ezeket az orosz ellenzéki politikusokat is. Tehát ők valóban célpontjai voltak az orosz titkos szolgálatoknak. És azt is tudjuk, hogy Oroszország az elmúlt években többször kísérletezett gyilkosságokkal, merényletekkel Németország területén. Talán az egyik legismertebb néhány évvel ezelőtt történt, amikor egy csecsen szeparatista vezetőt gyilkoltak meg Németország területén. De Németország nem egyedülálló eset. Spanyolországban, ha jól emlékszem, egy hónappal, vagy lehet, hogy 2 hónappal ezelőtt egy orosz katonatisztet gyilkoltak meg, feltehetően orosz titkos szolgálatok, azt a katonatisztet, aki átállt Ukrajna oldalára, és magával vitt egy orosz helikoptert. Úgy állt át, hogy helikopterrel együtt repült át az ukrán oldalra, ott megadta magát, majd pedig családjával Spanyolországba költözött, és őt meggyilkolták 1 vagy 2 hónappal ezelőtt, és nem is találták meg sem a végrehajtókat, sem a megrendelőket, tehát véletlenül orosz titkos szolgálatok voltak, de a spanyol hatóságok nem voltak képesek ezt az ügyet felgöngyölíteni. Tehát Magyarország ilyen szempontból talán kis ha az orosz, bár tehát illúziónk ne legyenek, Oroszország is biztosan aktívan működik Magyarország területén, ahogy más európai országok területén is, de könnyebben tudnak működni, ahol nagy számú orosz állampolgár él, mert könnyebb hatással lenni rájuk, vagy célpontba kerülnek emiatt, vagy a régi szovjet utódállamokban ugyancsak sokkal könnyebb működni, tehát például a Bulgária, vagy a balti államok területén, vagy Moldova területén, mert mondjuk vallásilag, nyelvileg közelebb állnak, mondjuk egy Bulgária vagy Moldova közelebb állnak Oroszországhoz, és megvannak azok a hagyományos titkosszolgálati kapcsolatok, amelyek segítik a titkosszolgálatok munkáját.
Bendazsevszkij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is visszahallgathatók az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.